Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául rendelt igét, Mózes első könyvének a 14. részéből, a 18. verstől a következő. Melkisédek, Szálem királya, kenyeret és bort vitt ki Ábrám elé. Ő a felséges Isten papja volt. Megáldotta őt, és ezt mondta: áldott vagy Ábrám a felséges Isten előtt, aki az eget és a földet alkotta. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Ábrám pedig tizedet adott neki mindenből. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, megszoktuk már, hogy a húsvétot megelőző bőti, és aztán húsvétot követő vasárnapoknak is külön neve is van, ezt általában jelezni is szoktuk a kis lapocskán, és talán azt is tudjuk már, hogy ezeknek a zöme legalábbis a vasárnap régi ősi hagyomány szerinti kezdő zsoltárát követi, tulajdonképpen annak az első szavát, vagy első szavait örökíti meg, és teszi mintegy a témájává az adott vasárnapnak. Érdemes visszautalni, mert egy héttel ezelőtt nem mondtam, hogy múlt vasárnap volt a létáre, vasárnap ugye azt jelenti, hogy örvendjetek, vagy örvendj, Isten népe, így folytatódik a zsoltár, ami azért nagyon fontos, mert az örvendést azt ritkán hozzuk összefüggésbe, vagy látjuk összefüggésben a bőjtel, és azért van ilyenkor is alkalom rá, és természetesen ilyenkor mindig egy lelkész azt is elmondja, hogy ne felejtsük el, hogy még a bőti vasárnapok is feltámadás ünnepek, tehát valami értelemben inkább a mára feltámadás témájához tartoznak, mint egyébként az adott időszak. Tehát valami mód kiválnak a bőjt egészéből. Mindezt azért mondom, mert a mai vasárnap, aminek ugye az a neve, hogy Judika, így is hallottuk, illetve nem hallottuk a kezdő zsoltárt, mert énekelt formája ennek az énekes könyvünkben nincsen, de hallhattuk volna, ugye arról van szó, hogy ítélj meg, Istenem, így kezdődik a zsoltár, a mai napra kijelölt zsoltár. És úgy érezzük, azt gondolom, hogy na ez már igen, ez már igazán bőti hangulatot sugal, és bőti témát hoz elénk, az ítéletnek a témáját, hiszen azt mondja, hogy ítélj meg, Istenem, és ez az időszak, amit egyébként is úgy gondoljuk, hogy annak az időszak, amikor Isten színe előtt megállva elfogadjuk és tudomásul vesszük az Isten ítéletét rajtunk, az életünkön, a visel dolgainkon. Szintén nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy ez az a pont, ami miatt mi azt gondoljuk, keresztény emberek, hogy másképp állhatunk hozzá az utolsó ítélethez, ahhoz az alkalomhoz, amikor az Isten az egész életünket megítéli, nem azért, mert mi nem esnénk az ítélet alá, ugyanúgy, mint bárki más, de az a lehetőség, hogy újra és újra megítél bennünket Isten, újra és újra a színe elé állunk, az mindenképpen azt jelenti, hogy erre az ítéletre felkészülünk azzal, hogy nem lesz újság, és nem újság számunkra az, hogy az életünkkel felelősek vagyunk. Az életünk felelet a Teremtő Isten bennünket erre a világra hozó akaratának megszólítására való felelet, ezért felelős élet, és ez nyilván azt is jelenti, hogy el kell számolnunk ezzel a felelősségünkkel. És az, hogy az Isten, és nem csak bőjtben természetesen, újra és újra megítél, azt mondhatnánk, hogy ha az ember kiteszi magát ennek, akkor naponta megítél bennünket, az azt jelenti, hogy naponta esélyt ad Isten arra, hogy korrigáljunk, hogy szembenézzünk magunkkal, és változtassunk, és ezért nem félelmetes az az ítélet, amit a végidőkkel szoktunk összefüggésbe hozni. De most nézzük meg ezt az ítéletet, most ezen a mai napon erre a nagyon furcsa igére való tekintettel, vajon mit jelent az, hogy ítél meg engem Istenem. Nagyon érdekes, azt is mondhatnánk, hogy rejtélyes rész kerül elénk, ami kicsit, sőt nem is kicsit, nagyon beleilleszkedik abba a sorba, amit már a múltkor mondtam, hogy kicsit furcsa, szokatlan, ige hirdetés kapcsán ritkán elénk kerülő igék sorjáznak most ebben a bőti időszakban ige hirdetési alapigeként. Nem nagyon értjük ezt az igét sem, pláne mivel eléggé nyúlfarki, és nagyon jól érezzük, hogy fontos lenne az összefüggés, amiben ez elhangzik, mi volt előtte, és mi lesz utána. Nagyon érdekes, már csak azért is, mert ez a nagyon rejtélyes alak, akivel találkozunk, ez a Melkisedek, vagy Melkisedek, ugye ejtés kérdése, akiről nagyon sok érdekes dolgot hallunk, de ugyanakkor nagyon keveset tudunk róla. A Zsoltáros is és az Új Szövetség is hivatkozik rá, pedig itt kerül csak elő az Ószövetségben is, ráadásul úgy, hogy semmi nem tudunk róla azon kívül, amit itt hallunk. Ez azért fontos, mert ha valakinek fontos szerepe van az Ószövetségben, akkor mindig találkozunk a családfájával. Tehát akkor mindig elhelyezik nagyon világosan, hogy ő ez a valaki. És itt semmi ilyesmit nem látunk. Azt halljuk, hogy király és pap, ami szintén furcsa dolog, mert ugye a zsidó gondolkodásban ez a kettő, ez mindig nagyon világosan külön áll egymástól, a pap és a király. Ugye a Zsoltár éppen azt mondja, hogy Dávidról, hogy te már olyan vagy, mint Melkisedek, aki nem csak király volt, hanem pap is. De ez a pontosan azt jelzi, hogy ez nem szokás Izraelben. Itt mégis azt látjuk, hogy pap és király, ráadásul Szálemnek, ami minden bizonnyal a majdani Jeruzsálemnek az elődje azon a helyen, a papja és a király, és jön és megáldja Ábrahámot, akit ráadásul itt ugye érezhetően az a régi réteg kerül elő, vagy kerül felszínre, amelyik még Ábrahámnak nevezi Ábrahámot egy kicsit, talán ez is furcsa, mert sokkal inkább megszoktuk ezt a második fajta ejtését Ábrahámnak szoktuk nevezni. És még hallunk valami egy nagyon érdekeset, hogy ez a Melkisedek nem akárkinek, hanem úgy halljuk itt, hogy a felséges Istennek, ha utána néztem a fordításnak, illetve az eredeti szövegnek, ami egyszerűen azt jelenti, hogy a nagy vagy legnagyobb Istennek a papja. És ez önmagában nagyon érdekes kérdés, hogy ki ez vajon az a valaki, aki megszólította Ábrahámot, akit még itt alig-alig ismerünk, aki majd Jahveként kerül bele Izrael gondolkodásában, nem látunk erre utalást. Ki ez a nagy vagy legnagyobb Isten, ami ugye azt is sejteti, hogy itt még azt látjuk, hogy nem tiszta monoteizmussal van dolgunk, hanem ha meg kell jelölni, meg kell különböztetni ezt az Istent a többitől azzal, hogy ő a legnagyobb vagy a nagy Isten, akkor érzékeljük azt is, hogy valami egészen ősi réteg kerül elénk az Ószövetségből. És nem nagyon értjük ezt a dolgot. És itt jön, bocsánat, a slusszpoén, hogy szó sincs ítéletről. Ugye arról van szó röviden, hogy Ábrahám tulajdonképpen belekeveredik egy helyi háborúságba, ami több fejedelem közt robban ki, és mivel Sodomát is érinti, ahol ugye Lót az ő unoka öccse lakik, ezért ő is belekeveredik, hogy kimentse belőle Lótot, és miután ez sikerül, és győztes csata az ő és az, akikkel szövetkezett a csatája, azután történik mindez, akkor jön ki Sálemból ez a király, és áldja meg Ábrahámot, és megáldja. Szó sincs ítéletről. Ha keresnénk azt a pontot, hogy miért kerül ide erre a Judika vasárnapjára, ami arról szól, hogy ítél meg engem, egy olyan ige, ami sokkal inkább arról szól, hogy áldást kap Melkisedeken keresztül a hatalmas vagy fenséges Istentől Ábrahám, és sokkal inkább elismerésről van szó, mint ítéletről, és az már ugye tényleg nem tudja az ember, mit jelent az, hogy itt Ábrám tizedet adott neki, mert ez érdekes viszony feltételez egyébként is. De most talán nem érdekes. Mit jelent ebben a szempontból az ítélet? És itt válik izgalmassá számunkra is a kérdés, mert egyébként egy nagyon régi történet, amiben megint csak nagyon nehéz a magunk számára valamit kinyerni, amivel tudunk valamit kezdeni. És én azt gondolom, hogy pont ez a pont az, hogy itt az ítélet az éppen azt is mondhatnánk, hogy helyeslés, hogy áldás. Hogy az ítéletre nem feltétlenül mindig úgy kell gondolni, hogy az valamiféle elítélés Istentől. Hanem sokkal inkább az, hogy mindig egy világos helyzetértékelés Istentől rám nézve. Hogy mi van velem? Most hogyan láthatom a magam életét? Hogyan simul bele, hogyan illeszkedik bele az Isten velem és a környezetemmel, az egész világgal való akaratába? Hol van a helyem most ebben? Ki vagyok? Jól csinálom-e a dolgaimat? Vagy valami baj van? Mert megint csak ószövetségi összefüggésben van olyan, hogy jól csináljuk a dolgokat. Tehát nem kell mindig szégyelni magunkat, az indulás abból az isteni, nem csak intelemből, hanem ígéretből, amit még a gyilkosság előtti Káinnak mond, hogy ha jót cselekszel, emel fővel járhatsz, ez itt is itt van. Lehetséges jót cselekedni. De jó lenne tisztán látni magammal kapcsolatban. Gondolom ez elfog bennünket. Amikor nem csak arról van szó, hogy ja Istenem, mit tettem, amikor nyilvánvaló, hogy valami olyasmit tettem, vagy olyasminek vagyok a részese, ami szégyellnivaló, mivel ártottam, ami tényleg a szó klasszikus értelmében ítéletet kíván. Hanem van olyan is, amikor egyszerűen szeretném tudni, hogy jó gondolom-e, jól csinálom-e, jó ösvényen haladok-e, jól végzem-e a dolgomat az Isten színe előtt és az embertársaim színe előtt. Mert ez nem mindig világos. Ábrahám története itt végig kíséri, és aztán még a leszármazottjai, a többi ősatjának az életét is végig kíséri, hogy újra és újra, mintha elbizonytalanodnának, és arra szorulnak, hogy Isten megerősítse őket. Újra helyre tegye őket, újra megfelelő ösvényre herezze a lábukat, hogy a leghíresebb Jákob tusakodása, ami ugye azzal végződik, hogy ezt a rejtélyes valakit, aki ő Istennek hisz és tud, annak azt mondja, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Amiben megint csak ez benne van, hogy vajon jó úton haladok-e, jó csinálom-e. Erre nagyon nagy szükségünk van, és ami nagyon fontos, hogy egyedül az önismeretünk ehhez nem elég. Nagyon fontos a lelkiismeret. Nagyon fontos, hogy vizsgáljuk magunkat újra és újra. De nem elegendő. Nem adja a reális képet. Vagy legalábbis nem mindig adja is. Nem csak azért, amire először gondolunk, hogy magunkról mindig jobbat gondolunk. Hát van fordítottja is. Van, amikor magunkról rosszabbat gondolunk, mint kellene. Bennünket, különösen keresztényeket, protestáns keresztényeket könnyen elfoghat az, hogy még akkor is úgy gondoljuk, hogy valami nagy baj van velem, amikor nincs, amikor pont az a baj, hogy rosszat vagy rosszabbat gondolok magamról. És ez bizonytalanít el. Minden esetre az biztos, hogy ha csak magunkra vagyunk utalva, az félrevezethet bennünket. Nagyon fontos vizsgálni magunkat, de nem elég. Nagyon fontos tükörbe nézni időnként, de nagyon fontos, legalább ennyire fontos, mások által tartott tükörbe is belenézni. És nem csak azért, hogy lássuk, hogy mi az, ahol van szégyennivaló, csak én már elfelejtettem, vagy nem akartam róla tudomásul venni, vagy hárítom. Ilyen is van, de nem csak ilyen. És egy pillanatra álljunk meg, mert ilyenkor azt gondoljuk, hogy hát ha nem én, akkor még ott a Biblia. Olvasom a Bibliát, és együtt a lelkiismeretemmel a kettő, az biztos, hogy hat. Az működik. De nem. Ez az ige azt sugallja, amit egyébként is úgy van, hogy szükségünk van a másik emberre. Nem azt jelenti, hogy teljesen a másikon keresztül értelmezzem magam, és a másik szemén keresztül lássam magam, talán ez világos. De szükségünk van időről időre, hogy a másikon keresztül lássam magamat. És erősödjem meg, vagy gyengüljek meg abban, amit gondolok. Mert mind a kettőre szükség van. Ez a ki tudja honnan jött Melkizedek, akiről csak azt tudjuk, hogy pap és király, és aztán eltűnik újra, és nem lesz dolga Ábrámnak se vele, legalábbis a Biblia tanúsága szerint. Ez a pontosan még az is ebben megerősít, hogy nem olyas valaki, aki ott van állandóan Ábrám mellett. Az a messziről jött ember, akinek nagyon fontos az ítélete, mert nem biztos, hogy a legjobb képet rólunk azok adják, akikkel sülve-főve együtt vagyunk, akik kísérik az életünket, és akikkel nagyon jó időszakaink, de surlódásaink is vannak, akik nem elfogulatlanok velünk kapcsolatban. Ez is fontos, de ez nem elég. Elsősorban nem erről van szó. Ők mindig valahogy érintve is vannak abban, hogy milyen képek sugároznak rólunk vissza, és itt nem jó az érintettség. Sokkal jobb az a messziről jött ember, akinek nincs ez a fajta kötődés, de azért annyi közünk van egymáshoz, hogy lát bennünket. És sokszor ez a távolság segíti abban, hogy helyesen ítéljen rólam. Nem mindenben, hiszen nem lát mindent. De ott, ahol éppen kell. És figyelmeztessen, vagy éppen sugalja vissza azt, hogy nem hibátlanul, de jól csinálod. Alapvetően rendben vagy. Csináld így tovább. A mélyben minden oké. Van ilyen, és erre nagyon nagy szükségünk van. És lehet, hogy ilyenkor az embernek az a reakció, amikor ez valóságosan meg is szólal, hogy hát mit tud rólam ez az ember? Gőze sincs róla, hogy ki vagyok. Lehet, hogy éppen ezért tud olyasmit meglátni, és megmondani nekem, amit az, aki bele van keveredve az életemnek a drámájába, nem lát jól. És ismer, de még egyszer azon a szemüvegen keresztül ismer, ami az övé, és ami szintén nem teljesen tiszta szemüveg, akár pozitív, akár negatív értelemben. És erre nagyon szükség van. Ezek a messziről jött emberek, ezeket, az, akiket Isten azért küld, hogy egy adott ponton ő ítéljen meg, vagy rajta keresztül ítéljen, és nem, még egyszer, nem feltétlenül negatív értelemben ítéljen, hanem mutasson meg valamit belőlem, mert kell ez a külső megerősítés, mert a Bibliát is még én olvasom, és amíg én olvasom a Bibliát, addig nem arról fog mindig szólni, amit nekem kell meghallani saját magamról, hanem amit szeretnék, vagy ami az én szememet szúrja ki, mert én úgy látom, és sokszor pont az a valami, ami meggátol abban, hogy reálisan lássam. Nemrég asztali beszélgetésen az angyalokról beszélgettünk. És én azt gondolom, hogy valami ilyesmiről van szó. Az angyalok számomra mindenek előtt azok a valakik, akiket azért küld Isten, hogy életünk egy bizonyos pontján nem csak azért a szakadéktól visszarántson, hanem hogy akitől életünk bizonyos pontjain halljuk azokat a dolgokat, ami újra visszaállít a rendes kerékvágásba. És ez lehet bárki. Még csak a felséges Isten papjának se kell lenni, még csak keresztjénnek, még csak hívőnek se kell lennie. Aki ott, akkor azon a ponton valami olyasmit mond, amire nagyon nagy szükségem van akkor is, hogyha nem feltétlenül ismerem el rögtön. Higgyük el, hogy ezek az emberek Isten küldöttei, angyalok a szó eredeti értelmében. És én azt is merem remélni, hogy akár megtörténik szó szerint, akár nem, végül ebből a találkozásból áldás születik. Ami akkor fordulhat elő, hogyha meghalljuk, amit mond, akár valami negatívum, akár valami jó, megerősítő dolog, de hogy érezzük, hogy ezen keresztül is az Isten áldó keze van ott az életünkön. Imádkozzunk! Szeret Istenünk, Most hadd köszönjük meg azokat, akik nem hosszasan utitársai életünknek, nem a mellettünk küszködők, szeretteink, barátaink, hanem akiken keresztül időről időre megítélsz bennünket, akiken keresztül fogódzókat adsz, hogy értsük magunkat, dolgunkat, akiken keresztül újra van az életünknek koordináta rendszere. Légy áldott értük. És add, hogy ott és akkor, amikor kell, elfogadjuk jó szívvel, amit rajtuk keresztül mondasz nekünk. És légy áldott azért is, hogy időről időre mi magunk is lehetünk így, ilyen mód áldás mások számára. Amen.